9. fejezet. Egy perc alatt a szalomba voltam, a Vivi Dadát láttam meg először, rebbenve kereste szemem a másik nőt.
Ne, maga az!
Baj van otthon?
Elemér.
Miért nem írtál? Hogy aggódtunk miattad? Édesapám nem jött fel? Apádat a köszvény bántja, anyád beteg az aggodalomtól.
Tehát miért? Miért aggód?
Mit csinálsz, Elemér? Hát milyen rosszul nézel ki? Miért nem írtál? Miért nem jöttél haza? El sem képzelhettük, mi van veled.
Nenne, maga miattam jött.
Gondoltam, ez így nem lehet tovább. Hát mindannyian izgatottak voltunk ám. Gondoltam, vonatra ülök, megnézem maga, mit csinál az a rossz fiú. Ó, Nenne, én igazán rossz fiú vagyok. Ugyan, hogy mondhatsz már ilyet? Hogy lenne az én kedves Eleméröm rossz fiú?
Jaj, milyen szép nagy ember lesz belőled. Rossz fiú, nem ilyet mondani se szabad.
Rossz fiú vagyok, kiáltottam, és forró könnyek szivárogtak álmatlanságtól meggyötört szememből. És egyszerre megint kisgyereknek éreztem magam, és megragadtam, és csókoltam az én ezüstös néném drága finom kezeit. Sírtam, és hosszú idő óta ez volt az első boldog perc életemben. Ó, milyen boldog voltam, hogy elmondhatom valakinek, milyen rossz fiú vagyok.
Beteg vagy, mondta a Nenne, kifáradtál, azt hatott úgy a kedélyedre.
Bizonyosan sokat dolgoztál megint, na, eljössz velem haza, a szüretre. Meglátod, egy pár nap múlva egészen máshogyan fogsz gondolkodni.
Pihenned kell, pihenned sokat.
Ó, Nenne, én nem vagyok méltó, hogy így beszéljen velem. Én arra sem vagyok méltó, hogy maguk rám nézzenek. Ha tudná, hogy miket, milyen emlékeket hordozok magamban, hogy miket tettem, én voltam az, én tettem mindent. Ó, Nenne, nekem nem volna szabad egy levegőt szívnom magukkal.
Így beszélsz, Elemér, látod, hogy így beszélsz, ez mutatja éppen mennyire nem lehetsz rossz fiú. A rossz fiúk nem így beszélnek ám,
de én, Jer, nyugodj meg szépen, pihenj most, aztán ha akarod, el fogsz nekem szépen mondani mindent. Majd meglátod, hogy letörpülnek azok a dolgok, amiket most nagyoknak gondolsz. Mihelyt elmondod őket?
Még nevetni fogunk rajta.
Nevetni.
Hidd el, hogy semmi sincs a világon, amit jóvá ne lehetne tenni, míg az ember fiatal és egészséges.
Na, talán adósságokat csináltál? Nekem van egy kis megtakarított pénzem. Kiegyenlíthetünk mindent, annélkül, hogy apád tudna róla, ha azt nem akarod.
Nem az. Azt hiszem, igazából semmi más bajod nincs, mint a fáradtság. Meglátod, minden jó lesz, csak pihent ki magad. Aludj!
Nem!
Aludni azt nem! Csak azt nem!
No. Akarod, hogy az ágyadhoz üljünk a Vivi Dadával, és meséljünk, mint kisgyerekkorodban?
Ilyen nagy férfi aztán, hogy akaratoskodik, mint egy kisgyerek.
Na gyere szépen, kis Elemér. Istenem, rávett a Nenne, nem is volt nagyon nehéz, hogy utazzam vele haza. A szép dunántúli dombok között, melyeknek szelíd gömbölyűsége egy ártatlan leány kebleit juttatja eszünkbe, a szelíd bor emlői ezek a szelíd dombok, s a nyájas szőlő rézsútos sorai hálózzák be, mint a finom bőrt a pórusok. A gyönyörű völgységen át, melyet Vörösmarty apáink költője megénekelt, Vörösmarty és Garai, és ahol Petőfi is utazott hajdan a négyökrös szekéren a szép Erzsike mellett, a vicinális mordan verte, szórta vissza füstjét az őszi szellőben, mint hajdan az ős magyarok hátrafordulva szórták vissza az ellenségre nyilaik fellegét. Édesapád haragudott nagyon, így szólt a Nenne, és ment a vonat. Néhol egy-egy kései szántót láttunk, amint megfordította ekéjét a barázda végén, és aztán méltóságos melankóliával kocogtatta vissza ökrét a lejtősön. A jegegyék árnyai mind hosszabbra nyúlva csapkodtak ballagó vonatunkra. Másút akáclombok súrolták a kupé ablakait, és az ember kinyúlt a kezével, lecsíphetett egy-egy sárgászöld ágat. A lemenő nap széles vörös homlokát dugta még föl a láthatáron, és kukucskát játszott a rohanó fákon át, mint kisgyermek a nagy asztal mögött. A kalauz a kocsi tetejére lépve meggyújtotta a csöves olajmécset, de csak arra volt jó, hogy lássuk, hogy este van. Etelka. A vörös plüsspamlagon egy széttépett őszi rózsa sárga szálai voltak elhintve szerte, és a vonat régi népdalok ütemére zakatolt. Etelka a mi lányunk lett, olyan kedves leány, el sem akarjuk ereszteni. Az egész ház szerelmes belé, sokat emlegetünk téged is, Elemér, és veled szét. Etelkával naív hangjában a régi vágyat, a régi tervet éreztem meg. Mióta ismertem, mindig egész szívével a mások boldogságán csüggött. Istenem, ha én még boldog tudnék lenni. Egyszerű családi kör, jó módban, vidéken, egy tuszkulánum, filozófia, matematika. A vonat halk füttyel átsurrant a sárvíz szürke hídján. A víz elmarad veszteglő tutajaival, jönnek már a mi szöllőhegyeink, az ismerős édes sziluett az alkonyi égen. Apró tüzek nyílnak szerte a hegyeken, egy-egy tanya világos ablaka. Szüret van ott, vagy már szűrés is. A tanya előtt üldögélő gazda bizonyosan a mi vonatunkat nézi a kis rudas messzelátón. Ott azon a hegyen, ott van a mi tanyánk. Emlékszel, amikor 12 éves korodban verseket írtál, aztán hoztad nekem, hogy olvassam el? Akkor szerettél engem, Elemér. Mindig haragudtál este, ha nem csókoltalak meg. A vonat lassít, ó, itt az állomásház a két nagy gesztenyefával, dupla nevével a dupla póznás táblán. A sorompon túl ott vár már a piros. Piros a kocsisunk pattogó ostorával. Végig robogunk, végig a régi kis fészkeken, a nagy zöldkapus régi ház mosolyog messziről. Elemér, Elemér, diadal menetben tér meg a tékozló fiú. Az édesanyám lelkendezve fut elém. Milyen szép asszony még mindig, szépsége lassan-lassan változik jósággá, mint a nennéjé. És két szép leány állt karonfogva a kerti ház előtt, Bözsi és Etelka. A csönd, a jó csönd, a drága finom csönd árad szerte. Csak az öreg Cézár csaholt hangosan örömében, még itt minden a régi, megvannak a fehérbogyós bokrok, megvan a nagy üveges veranda, és az estharang belecsöndül a csöndbe. A lányok, a kedves lányok keresik a kedvemet, csüg rajtam az egész ház. Etelka olyan bizalmasan néz rám nagy bársony szemeivel. Hosszú pillái a lelkemet szirógatják. Ezeknek a pilláknak árnyékában el tudnám tölteni az életemet. Aznap, vagy másnap, hogy mondjam ezt, a dénok a hivatalban, a tollatrákba elgondolkozott. Eszébe jutott kínos gyermekkora, az anyja, az asztalos műhely, mindaz, amit elhagyott. Milyen iszonyúnak tűnt fel akkor minden, pedig bizony ott kellett volna maradnia, önállóságra vergődni, meggazdagodni lassan, mint más iparos, megházasodni. És akkor megátkoztam tábori Elemért, megátkoztam elő-elő villanó, csábító, csaló álmomat, amely elégedetlenségekbe, vágyakba, félelmekbe és bűnökbe vitt. És számot vetettem életemmel, bevallottam végre magamnak, hogy már csak néhány hetem lehet élni. Néhány hét alatt rájönnek a bűneimre, mit tehetek akkor? Érdemes-e már élni ezzel a Damoklész karddal a fejem fölött? Ó, a legjobb volna főbelőnöm magamat. Milyen jó lenne, ha erre egyszer el tudnám már magam határozni. Elvinném az összes pénzt, ami a bélyegpénzből még nálam van, átmulatnám az éjszakát, aztán a revolverrel a zsebemben beállítanék a hivatalba, agyonlőném a kék embert és az irodavezetőt, aztán magamat. Drágán adnám az életem, mint a régi harcosok. És Elemér a következő napon úgy érezte, hogy valami halálos veszedelem fenyegeti. és egyszerre érezte azt is, hogy drága most megint és kedves az élete. Szép volt a világ a Méla otthoni őszben. A szöllőlugas lombján színesen szüremkedett át a napsugár. Az alacsony fákon nagy bársonyos barackok piroslottak. Böske és Etelka jöttek le a lugas zöld falai között. Etelka barnahaja zilálva ragyogott, fenn a présház előtt a diót verték. A hosszú pózna ügyetlenül imbolygott az illatos lomb között, a zöld köpönyeges gyümölcs nagyokat koppanva hult a földre. Késő délután volt. A nap lefelé szállt a kerekhegy mögött, és a hosszúkás pászták egyenként borultak árnyékba. A feszes karók hegyei csillogtak egyenes soraikban, mint egy falang szláncsa. A halk árnyék rézsút söpört végig a bakháton, mint egy óriási napóra mutatója. A szöllők közt a szűk keresztutakon apró fabélésű gödröcskék voltak, hogy a hegyről lezuhanó záport felfogják. Az egyik gödröcskében egy bájos kis sün szaladgált kétségbe esettem. Kétség kívül véletlen hullott bele, és nem tudott kikapaszkodni. Amint hozzányúltam, gömbé húzta magát, és elrejté fejét tüskéi közé. Fölfogtam zsebkendőm négy sarka közé, és felvittem a leányokhoz. A nagy malomkő asztalon produkálta magát a csöp állat, a mélységből a magasság kelepcéjébe jutva. Végre Etelka megsajnálta, hadd szaladjon szegény kis jószág ebben a nagy világban. Milyen gyönyörű, jó lenne az élet, ha tudnám élvezni, mint egy gyermek. Semmire se gondolva, semmitől se félve, semmi másról nem tudva. Milyen kár ezért az életért, milyen kár, hogy az én lelkem be van feketítve. A hivatal szobába egy ügynök revolvereket hozott eladás véget. Vettem egy jó Browningot, és ki is fizettem a bélyeg pénzből. Most már úgyis mindegy. Mindegy. Megint álmodoztam arról, miféle válogatott dolgokra fogom használni ezt a fegyvert. De remélem, hogy gyáva leszek. Végre is jussak a börtönbe, érjen akármi szégyen, büntetés a dínok életemben, csak ne veszítsem el magát az életet. És azt a boldogságot, amely most nyiladozik számomra, s amely talán lassanként elfedi, elfeletteti, sötétbe nyugtatja a szegény tínokot. A vihar kénfogott a szőlőhegyen, és a hűvös présházba szorultunk. Az óriási kád, mely a padlásig ért, és amelynek belsejében táncolni lehetett, jóságos méltósággal fogadott, mint egy kövér gazda. Gömbölyű hasán prémes zsinórzatgyanánt viselte a meszelt évszámokat, melyek a termés szintjét jelezték esztendőnként. Ez a nagy kád emlékezett és regélt, mint egy joviális öreg úr. A nyitott pincékből halkan hallott az erjedő bor bugyborékolása. Benn pedig a tanyaszobában a régi újságok kép mellékletei borították a falat. Egresi, mint Bánkbán. Imre király elfogadja lázadó öccsét, Endrét. Szécsi Dezső hősi önfeláldozása királyáért. Hogy néztem ezeket a képeket gyermekkoromban, a hosszú, csendes estéken mi alatt messziről a rókák vonítottak. És ott volt a nagy hímzett spanyol fal, osztrák herceg kisasszonyok kezeműve, dédanyám emléke, aki hajdan Bécsben bálozott. A szabályos merev hímzés minták alatt nagy keresztöltéses gót betűkkel büszkélkedtek a történeti nevek Caroline Auersperg, Maria Thun, Elise Schlick, Elise Maldini. De a mennyezet gerendáin felkötözött szőlőfejekre vetettem szememet, és a kövér dínok tanyája jutott az eszembe. Úgy van. Azonban, hogy most látszólag megint jobban megy. Igen, jobban megy minden. Mióta Elemér rendesebb életet él, a díjnak is pontosabban jár be a hivatalba, él, ír, mint egy automata, szürkességbe, egyformaságba vész az élete, szinte-szinte alig tudom egymástól megkülönböztetni napjait, elvesznek és elmosódnak az emlékei az Elemér új, boldog, otthoni életének benyomásai mellett. Ó, mégis Elemér az igazi. Élő. Amaz csak egy árnyék. Köd. Csak a bélyek pénzzel való elszámolás ne állna előttem, még talán nyugodt is lehetnék. De mi lesz akkor? Együtt jöttünk haza este felé Etelkával gyalog a Szöllőhegyen. A társaság messze elmaradt mögöttünk. A völgy olyan volt, mint egy barna teknő, amire az ég szürke teknője volt viszárul ráborítva. Csodálatosan méla és folytott est volt. Előttünk napszámosok mentek fáradtan, lomhán, szótalan haladtunk sokáig. Ugye milyen jó társalgó vagyok, mondtam végre tréfásan. Nem is szeretem az embereket, akik mindig beszélnek, felelte Etelka. És csönd volt megint. A dínok újra elment a kis kávéházba, a vörös kasszíros nő azonban ezúttal nem jelent meg. Hová lehetett? Helyette egy vézna ideges kis teremtés ült a pénztárnál, bánatomban a szokottnál többet ittam, és lustán és bután támolyogtam haza. Elemér nagyon későn ébredt. Darvasnál voltam látogatóban régi tanáromnál. Az arca nem változott semmit, most is a régi merevséggel fogadott a nagy íróasztal mellett ülve és óriás csibukkal a szájában. A könyvtorgyok azonban nagyon magasra nőttek, és kivált az éjjeli szekrényen álló minden percben ledüléssel fenyegetett. Félős volt, hogy egyszer éjjel ráesik és agyonnyomja. A kicsi embert keresni kellett könyvei között, ha még egyszer jövök, úgy kellett kiásnom a könyvek alól. Elkéstem a hivatalból, mikor a kapuhoz értem, két úr ment éppen a lépcsőn, az elnök kíséretében. A kék ember iszonyú rémülettel iparkodott egy pillanatra titkon közelembe férkőzni. Romancsoló bizottság, súgta elképedve, rendben van-e mintem? De nem nálam romancsoltak, az óriási hivatalnak egészen más részébe igyekeztek. Hoho, én kis falat volnék az ő számukra. Megkértem Etelka kezét. Ó, milyen boldog vagyok, Etelka. Etelka fog megmenteni engem. Most már csinálhat a dínok akármit. Törődöm én vele. Az egész házban nagy a boldogság. Bözsike ujjong, és a nenne szegény bevallja, hogy a legfőbb vágya teljesedett. Édesapám is örül, hogy a fia most már komoly emberré lesz. Csak a dínok meg ne ölje magát. Iszonyatos felfedezést tettem. A vér megfagy az ereimben, ha rágondolok. Az az ideges vézna teremtés, aki újabban a kis kávéház pénztáránál ül, az ideges vézna teremtés... Jaj, hát hogyan tudnám ezt leírni? Etelkára hasonlít. Itt van, leírtam végre. Etelkára hasonlít. Ó, Etelka, bocsáss meg, szédül a fejem, nem tudok gondolkozni, meg kell őrülnem. Olyan kedves, Etelka, olyan jó, olyan szent, olyan méltatlan vagyok hosszá. Ma egy óra hosszat azon sírtam, keseregtem előtte, hogy milyen méltatlan vagyok hozzá. Szegény lány. Nem elég a magam baja, őt is folyton szomorítom, keserítem. Nem, ez csúfság tőlem. De Etelka olyan okos. Lehitt a parkba teniszezni, és aztán sokáig kergettük a repülő labdát a balzsamos őszi levegőben. A játék, a testi mozgás egészen felüdített. Gyönyörűek voltak a menyasszonyom mozdulatai. Ó, talán nem is igaz. Talán legjobb lenne, ha a dínok nem menne többé a kis kávéház felé. Mégis van némi hatása Elemérnek a dínokra. Ma valóban nem voltam a kis kávéházban. Magam sem tudtam, mi tart vissza, csak úgy éreztem, hogy nem szabad, hogy lehetetlen oda mennem. Milyen hatalmas a szerelem.
Eddig nem tudtam hatni szerencsétlen alter égómra, mert nem volt elég erős akaratom. Most ad akaratot, erőt a szerelem. Ó, Etelka, mennyi mindent köszönhetek neked. Most már meg fogom próbálni szuggerálni az árnyékomnak a haláltól való félelmet. Ó, ez a küzdelem. Amikor minden attól függ, rábírni önmagamat valamire, visszatartani önmagamat egy végzetes cselekedettől, és hogy szót tudok-e fogadni önmagamnak. Nem borzasztó, hogy az ember elronthatja egész életét akkor, mikor nem is tudja tisztán, mit ront el vele. És nem borzasztó, hogy mindenáron életben akarom tartani a Dínokot, őt, a legnagyobb, legutáltabb ellenségemet. Az orvosunknál voltam. A párolt ember is még a régi. Egy kicsit talán még vékonyabb, még finomabb, még aggodalmaskodóbb. Már messziről megismertem a parfümjeit. Túlzott udvariassággal gratulált az eljegyzésemhez. Elmondtam neki, amit lehetett, hogy ideges vagyok, hogy képzelődéseim vannak, hogy félek. Azt hitte, egy hipohondrikus vőlegénnyel van dolga, egy ruéval kiélt feslet férfi, meggyötört emberrel, aki nem mer beevezni a házasság révébe. Megvizsgált tüntető gondossággal, és ismételten kijelentette, hogy teljesen egészséges vagyok, teljesen, sétáljak sokat, mosdjam hideg vízben, aludjak. Borzasztó dolog történt, valóban itt van a végkezdete. Néhány nap alatt el kell dőlni mindennek, egész életemnek. Nem tudok másra gondolni. Már itthon is mindenki észrevette az izgatottságomat. Ó, Istenem, most kell vigyáznom. Most kell megfeszítenem minden akaratomat. Most adjon erőt a menyasszonyom képe. Megpróbálok elmondani mindent higgadtan, higgadtan gondolkodni. A kék ember új bélyegeket hozott. Felragasztottam az aktákra, és azután egy pillanatra kimentem. Amikor visszajöttem, a joghallgató Dínok, az úri fiú, aki puszta jelenlétével naponta vérig ingerelt bennünket, ott állt az íróasztalom előtt, és figyelmesen nézte az egyik bélyeget. Drága bélyeg volt ez, amiről a nem hivatalbéli ember csak nagyon ritkán lát, és a jogász gyerek azt kérdezte tőlem, hol lehet ilyen bélyegeket kapni, úr? A neve, mondta, igen, a nevemet, a lopott nevemet, amelyet mindennapi kínszenvedés volt egyre hallanom. A nevemet, amely nem volt a nevem, és amelyet épp oly kevéssé tudnék most megmondani, mint a volt asztalos inasnak elhagyott igazi nevét. Egyszer azonban rám nézett. Még hallottam, amint kiáltott. Mi baja? Mi az? Rosszul van?
Az örökös lumpolás, szólt a Stréber Dínok, aki olyan járatos volt a cégjogban.
De többet nem hallottam, mert egyszerre tábori elemér ágyában voltam ilyen ébredéssel. Az én saját ágyamban voltam, gyermekkori szobámban. Egy pillanatig még megbénította eszemet az átélt ijedelem, de aztán egyszerre megvillant minden. Milyen ostoba voltam, hiszen tudom, jól tudom, hogy a jogász gyerek szenvedélyes bélyeggyűjtő. Azért érdeklődött úgy a bélyegért. Esze ágába sincs gyanakod, de hát onnan is gyanakodhatna. Jajlám, milyen rossz a lelkiismeret. Csak most még valami szamárságot el ne kövessek. Szinte érzem, hogy szamárságot fogok tenni. Meg kéne akadályozni, nem kéne elaludni, fel kéne csavarni a villanyt. És éreztem, hogy nyom el a sötét álom ellenállhatatlanul, és nem volt erőm kinyújtani kezem a villanyért. Az ócska ripsztíványon nyitottam fel a szemem, körülöttem álltak a gyűlölt arcok, és az első gondolatom ez volt, semmi sem segít. Végem van. Amikor a jogász fiú szemébe esett a tekintetem, idegesen megfogtam a karját, és súgva mondtam neki izgatottan, az Isten szerelmére kérem, jöjjön ki a folyosóra egy percre, mindent elmondok. Láttam, hogy nagyon bámul, és a többiek is mind bámultak. Egy kerékkel több van, mutatta fejtül a kövér családapa. Ezért nem jó, ha az ember tücsköd bogarat összeolvas, fontoskodott a hosszú nyakú cvikkeres. Mindig mondtam, hogy valami nem tökéletes. A jogász fiú azonban kijött velem a folyosóra. Ekkor homályosan az az érzésem támadt, mintha éppen most, az imént eszembe járt volna valami fontos ok, ami miatt nem érdemes, nem ajánlatos, veszedelmes, hogy én ennek a fiatalembernek akármit is elmondjak. Egy pillanatig hallgattam, és próbáltam visszaemlékezni, mi lehetett ez az ok. Na mondja már, ha valamit akar mondani, hiába ne álljunk itt. Jószabású ruhája, kamásnia, szép nyakkendője roppant tekintélyt adott neki. Egészen más volt, mint mi, bár legtöbbjénél sokkal fiatalabb, tagadhatatlanul sokkal különb. Mit tehetek? Kérdeztem magamtól. Ki tudja, talán már beszélt is az elnöknek, talán az elnök bízta meg? Uram, uram, az Istenre kérem, ha még nem késő, ne szóljon senkinek. Mindent megteszek, amit kíván, szolgálja leszek. Rabja halálomig, csak ne szóljon. Nézze, nézze, mit ér vele. Néhány nap múlva úgyis felfedeznek mindent. Agyonlövöm magam, legyen könyörületes. Higgy el, a szükség vit rá, az elnöki szolga vit rá. De mi az, miről van szó? Nem értem, csodálkozott. Ne áruljon el, ne legyen gyilkosom, megrontom. Ekkor úgy látszik, kezdtem megérteni a dolgot. Halkan komolyan kérdezni kezdett, és el kellett neki sorba mondanom mindent. Csak a hamisításról beszéltem, és minden hibát lehetőleg a szolgára toltam. A bélyek pénz sikkasztásáról nem szóltam semmit. Csodálkozva gyanakvással hallgatta szavaimat. Azt állítja, hogy minden hasznot a szolga tett zsebre. Hogy akarja, hogy én ezt elhiggyem? Hát akkor milyen szamár lett volna maga, és milyen erővel bírhatta volna erre rá a szolga? Na, bocsásson meg, de a története egészen hihetetlenül hangzik. De uram, hó, azt én nem mondhatom el, csak higgy el, hogy így volt, esküszöm, hiszen nekem is hihetetlen, de így volt. A lépcsőn lábak nesze visszhangzott. Egy pillanatra elnémultunk. Uram, mondtam aztán. Néhány nap múlva mindennek vége lesz. Csak néhány napig várjon, csak ezt a néhány nap életet adja még nekem. Úgy is rájönnek mindenre. Nem értem, miért jönnének rá. Ki gondol az ön bélyegeire? Hisz ön ezt a kis manipulációját még Isten tudja, meddig folytathatta volna, ha véletlenül nem olyan ügyetlen, hogy mindjárt megijedt tőlem, amint ránézek az egyik bélyegre. Mert lássa, nekem eszembe se jutott gyanakodni. A maga rossz lelkiismerete fedezte fel a bűnét. Ó, milyen tehetetlen düh töltött el egyszerre. Szerettem volna összegazemberezni, rárohanni, és most elárultam magamat. Elárultam a pénzsikkasztást is, mert arról beszéltem, hogy pár nap alatt rájönnek mindenre. Hú, de ostoba vagyok. Buta vagyok. Nem vagyok érdemes az életre. Fel kellene pofoznom magamat. A kamást is fiatalember a szemembe nézett. De mondja meg őszintén, mennyi pénz hiányzik? Megmondottam mindent, amit kérdezett, vergődtem, mint a pillangó a gyerek kezében. Én nem hallgathatom el a bűnét, mert akkor cinkosa lennék. A hóhérom akar lenni. Nem, igaza van. Miért akarjak a hóhéra lenni? Ha ön pótolja az elsikkasztott összeget, és a bélyegmasinát szemem előtt használhatatlanná teszi, akkor olybá veszem az egészet, mintha nem tudnék róla semmit. A szolgát, uram, ha a szolga megtudja, végem van. Értem. Maga attól fél, hogy a szolga bosszúból elárulja. Pedig ha még tudta volna a lopott bizonyítvány históriáját, de azt maga is beláthatja, hogy a könyörületességem nem mehet odáig, csak időt nyerjek, időt, csak arról lehet szó, gondoltam én ekkor, és így könyörögtem. Csak 3 napot engedjen, uram. 3 nap múlva elintézek mindent, csak azt ígérje meg az Isten szent nevére, hogy 3 napig nem szól senkinek se semmit, a szolgának se, főleg a szolgának nem. Esküszöm, hogy 3 nap múlva rendbe hozok mindent, vagy főbe lövöm magamat. Azt hiszi, hogy avval használ valamit? Nem, nem, nem ölöm meg magam, édesanyám van otthon, hazudtam. Legyen könyörületes, csak 3 napig. Ó, hogy gyűlöltem ezt a kamásnis ifjút. Iszonyú méltóságos pózba vágta magát, és kétségkívül úgy érezte, hogy ő a világ legkorrektebb embere, és hogy most egy igen fontos és kényes dolgot roppant tapintattal intéz el. Ünnepélyesen, kimértem beszélt, mintha gyorsírók számára beszélne, jónak és nemesnek, igazi úriembernek érezte magát. Ne higgye, hogy önnel hajlandó vagyok cimborálni, és az ön kedvéért teljesítem a kívánságát, de ízlésemmel ellenkezik az ön hóhéra lenni, mint ön kifejezte, és azon kívül nem óhajtanám az ön anyját egy szegény, ártatlan asszonyt romlásba dönteni. Tüntetőleg elfordult, kezét hátradugta, és visszament a szobába. Az ajtót külön ki kellett nyitnom, mert hátra sem nézve betette maga után. Iszonyú kínok között ültem vissza az íróasztal mellé. Azt hittem, mindenki engem néz, és az arcomról olvassák, hogy leleplezett, halálra ítélt sikkasztó vagyok.